A nyári szünetben egy új sorozatot kezdünk, Pál apostol utazásai közül azzal foglalkozunk, amelyben egy hajóút alkalmával, ez most már az utolsó hajóútja, tehát az utolsó hajóútja alkalmával hajótörés szenvedett, túlélte, nem csak ő, hanem valamennyien, akik vele voltak. Ha nem éppen ősszel történt volna ez az esemény, akkor azt is mondhatnánk, hogy így a nyári szünetben milyen jó lesz foglalkozni egy ilyen nagy és izgalmas tengeri hajóútról szóló sorozattal, ilyen hűsítő sorozattal, de hát ősszel történtek az itt leírtak. Mi azonban nem az ilyen olyan hangulata, hanem a benne rejlő üzeneteim miatt nézzük meg majd hétről hétre ezt a különleges történetet. Ahhoz, hogy megérthessük erről a régi hajótörésről szóló bibliai történetet, először egyszerű történeti adatokat mondok el. Krisztus után 57-ben történt, hogy Pál apostol összegyűjtött szeretett adományokat a hellenista keresztény gyülekezetekből, és egy kis küldöttség élén ezt az adományt elvitte Jeruzsálembe, mert ott szükség volt rá. De ott felfedezte őt néhány fanatikus zsidó, ezek elkezdtek kiáltozni, hogy ez az, aki a zsinagógákban valami új eretnekséget hirdet. Erre csődület támadt, és meg akarták lincselni Pált. A helyőrségnek a római parancsnoka mentette meg az életét, és ezután egy hosszú per kezdődött, amelynek során Pál apostol eljutott Cézáreába, és ott a római helytartó felügyelete alá került. Amikor új helytartó jött, le akarta zárni ezt az ügyet, bírósági tárgyalást hirdetett meg, Jeruzsálemből jöttek a vádlók, a zsidó vádlók, az újonnan jött római helytartó kedveskedni akart a zsidóknak, és azt mondta, hogy vigyétek el, és ott Jeruzsálemben bonyolítsátok le ezt a pert. Pál tisztában volt vele, hogy ennek a kimenetele vége csak halálos lehet, és ezért azt mondta, hogy én pedig a császárra appellálok, mert én római állampolgár vagyok. A helytartó ebbe beleegyezett, rendben van, mivel római állampolgár vagy, és a császárra appellálsz, akkor menni fogsz Rómába. Így kezdődött a dolog, és behajózták őt egyéb foglyokkal együtt. Nem tudjuk, hogy kik voltak ezek a foglyok. Van olyan föltételezés, hogy halálra ítélt rabszolgákat, bűnözőket vittek a római cirkuszokba. És az a hajó, amin végül is elindultak Itália felé, gabona szállító hajó volt, vitte a kenyeret és a cirkuszi játékokhoz az elítélteket, a rabszolgákat. A római korban terjedt el az a mondás, ami azóta is érvényes, hogy ez a kettő kell a népnek, kenyér és cirkusz. Amíg ez a kettő van, addig féken lehet tartani a népet. Ma is így van, legyen munkahely, megélhetés, és ez így még azért nem elég a többségnek, legyen mellette cirkusz is. Ma ezt így hívjuk, hogy show műsorok kellenek, amit ugye a egyre nagyobb hatalmú média közvetít. Kenyér és cirkusz ma is. Nos, azon a gabonaszállító hajón is pont ezt a, vagy ez a hajó is pont ezt a két kelléket vitte magával, a kenyérhez szükséges gabonát, és a cirkuszi játékokhoz szükséges rabszolgákat, foglyokat, és ezek között a foglyok között volt Pál apostol is. A hajózásról röviden annyit, hogy a mai napig is Európában általában nyugatról fúj a szél, és ez az akkori primitív hajózási viszonyok között azt jelentette, hogy játszik könnyedséggel el lehetett jutni Rómából Alexandriába. Azért éppen Alexandriát említem, mert Alexandria volt az éléskamrája Rómának, rendszeres hajójárat volt Róma és Alexandria között. De annál nehezebb volt visszafelé az út. A vitorlások a mai napig is krajcolásnak mondják, amikor ellenszéllel kell vitorlázni. Akkor is ismerték már ezt a cikk-cakban való vitorlázást, illetve a part mentén való araszolást, akik meg, nézik itt a Bibliájuknak a hátán, vagy az irodában látták a nagy térképen, hogy Pál apostol missziói útjai, ugye a nagy részét hajón tette meg, és akkor ott a legtöbb hajót alkalmával, hát nem ilyen utat látunk, hanem tényleg így mentek. A gyerekek kérdezték, miért így mentek? Hát mert krajcolva tudtak csak haladni az ellenszélben. Na, egy ilyen vállalkozásba került bele Pál apostol is. Először Cézáriából eljutottak egy Mira nevű kikötőbe, ott átszálltak egy nagyobb gabonaszállító hajóba, ami akkor ugye nagynak számított. Utána néztem, a hossza az olyan 30 méter körül volt, a szélessége 10-12 méter, és érdekes, a merülése 8-10 méter mély. Hát valójában ez egy nagy láda volt, ilyen utazóláda, utazó víziláda. Elég primitívek voltak a vitorlázási lehetősége. Egy orvitorlával és egy nagy négyszögletű vitorlával rendelkeztek. 276 ember volt a hajón, a tulajdonos, a kormányos, egy Julius nevű római százados, aki a foglyok csoportját ellenőrizte, római katonák, a foglyok, akik között ott volt Pál apostol is. Késő ősszel indultak útnak, amikor egyre kockázatosabb volt már a hajózás, akkoriban október végétől márciusig egyszerűen szünetelt a hajózás. Egyrészt, mert nagyon veszélyesek voltak a vagy nyugati, vagy északi szelek, másrészt a felhők miatt nem lehetett tájékozódni, ugye akkoriban még nem volt iránytű, csak a csillagok és a nap adtak támpontot. Pál ezt nagyon jól tudta, és amikor múlt az idő a lassú araszolással, egyszer a hajó felelős vezetői azon vitatkoztak, hogy neki vágjunk, vagy ne vágjunk neki még ennek az útnak. Pál azt mondta, hogy emberek, ne csináljátok, mert nagy baj lesz belőle. Hát mély szólt bele, ő ott egy fogoly volt, majd még később mondom, hogy azért neki ez már a negyedik hajótörése volt. Volt egy kis tapasztalata a tengeri utazásokban, úgyhogy azért nem teljesen fogadatlan prókátorként mondta ezt. Na, ebből a jelenetből csak annyit emelek ki, hogy amikor így vagy úgy belekeveredünk teljesen világi társaságba, ahol nekünk nem is nagyon osztottak lapot, ha tapasztaljuk, hogy valami nagy butaságra készülnek, akkor van-e szavunk? Akkor megszólalunk-e? Nincs ebben egyébként semmi kegyes rész. Ők vitatkoznak, hogy elinduljanak-e, Pál azt mondja, hogy bolondság lenne elindulni. Hát nézzétek már a naptárt, ne tegyétek. Én már háromszor hajótörést szenvedtem, tanultam belőle, ne induljunk el. De Pál ezt megtette, ő megszólalt, mi merünk-e megszólalni, hogy azért ezt vagy azt nem kellene. Teljesen világi társaságban vagy munkahelyen, mikor valaki valami nagy bődületes, nagy butaságra készül, és mi tudjuk, hogy annak nem lenne jó vége, szólunk-e? Ezt azért nem kellene. De Pál ezt megtette, még ha nem is kérdezték, még ha a szavára nem is sokat adtak először, hiszen ő is csak egy fogoly volt. Teljesen észszerű volt, amit mondott, de hát ugye a profit, a haszon, a nyereség akkor is nagyon sokat számított. Még egy fordulót a gabona szállító hajóval, mondta a tulajdonos. És eldöntötte a tulajdonos, a százados meg a kormányos, hogy igenis nekivágunk. Nekivágtak, és aztán hát egyre nagyobb bajba jutottak. Félelmetes szél támadta a hajóra, és elvesztették a tájékozódást először, aztán a reményt is elvesztették, hogy életben maradnak. És akkor ez az egy ember, Pál, szinte átvette a parancsnoklást. Most csak ugye ennyit olvasok újra, hogy Pál a kétségbe esett sokaságnak így szólt: az lett volna helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indultok el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. De itt nem fejezi be, mert ezt ennyit mi is tudunk mondani. Én megmondtam, itt mi is tudunk mondani. De ő folytatja. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy jó reménységben legyetek, mert egy lélek sem vészelti közületek, csak a hajó. tombol a szélvihar, meg minden, Pál meg előre megmondja, nyugi, senki nem fog meghalni. Mindhányan túlélitek. Szóval ez nem semmi. Mert ma éjjel, mi onnan volt bátorsága, onnan, hogy ma éjjel mellém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok, és ezt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod. És Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Így bátorította őket becsületes igaz beszéddel. Ez annyira megfogott, hogy bátorította őket becsületes igaz beszéddel. Ez válogatott társaság volt, válogatott, ahogy a magyar népmeségben válogatott grófok, bárok, meg válogatott cigánylegények, tehát ott aztán mindenki volt, káromkodó katonák, rabszolgák, nem csak a hajótulajdonos, meg a százados, és mégis, de nem egy vasárnapi gyülekezethez beszélt, és mégis így mondja az ige, hogy így bátorította őket becsületes igaz beszéddel. Hát úgy ezen is elgondolkodhatunk, hogy hát a mi beszédünk az milyen, mennyire bátorító adott esetben, mennyire becsületes, mennyire igaz. Ilyen jó lenne, hogyha rólunk is feljegyeznék, vagy megjegyeznék néhányan. Ez olyan ember, aki tud bátorítani becsületes, igaz beszéddel. Mert becstelen beszédből, hazug beszédből rengeteg van. És ez egy nagy bizonságtétel, amikor valaki becsületes, igaz beszéddel tud bátorítani másokat. Ez tehát az a történet, amit most vizsgálunk, és pedig úgy, hogy milyen kapaszkodó van ebben a lezajlott valóságos történeti eseményben. Két szó ad kapaszkodót, én legalábbis kettőt emeltem ki. Az egyik az, hogy hajózunk, a másik a hajótörés, hogy nem is annyira szavakra figyeljünk itt, hanem maga a képekre, amelyek szimbolikus képek is, tehát amellett, hogy megtörténtek, túl is mutatnak önmagukon. Na nézzük ezt az első képet, hogy hajózunk, a hajózásnak a képét, akár tetszik, akár nem, mindnyájan hajózunk. Egyébként a Dunántúli Református Egyházkerületnek a címerében egy hajó képe szerepel, egy gája képe szerepel. Lehet ilyet mondani, hogy itt a református címerek közül melyik áll hozzám a legközelebb, hát ez a hajó képe miatt. Na, tehát hajózunk, mindnyájan hajózunk, de ne a 21. század fejlettségi szintjén gondolkozzunk, vissza kell menni oda, abba a világba, amelyikben Pál hajózott, a nagy utazó ládák világába, tehát hajón vagyunk, hajózunk, mit jelent ez, mint szimbólum, mint jelkép? Ez azt jelenti, hogy kiszolgáltatottak vagyunk. Kiszámíthatatlan életet élünk, félelmes erőknek a kavargásában van, ami törékeny hajónk, egy akkori hajó, amelyik 30 méter hosszú volt, és körülbelül 200 tonna szállítására volt alkalmas. Gondoljuk meg, hogy ezt a hajót gerendákból ácsolták, összeszurokkal visszatlanították, ilyen törékeny eszköz volt ez. Szeretném, ha most így élményszerűen élnénk át, hogy igen, az én életem is egy ilyen hajó, nagyon törékeny, valamin hajózunk, és kiszolgáltatottan, néha nagyon erőtlenül. Ezt én most különösen is megtapasztaltam az elmúlt héten, itt vagyok életerősen, és egy vírus, ami szövődvénnyel is járt, hogy le tudott verni, alig éltem, azt nem mondom, hogy köpni nyelni nem tudtam, mert rengeteget kellett köpnöm, már elnézést, de alig éltem, és aludni szinte nem tudtam, már előre féltem az éjszakától, nagyon-nagyon levert ez a egy kis vírus, szemben nem is lehet látni aztán, az ember meg fetreng napokig. De akár a testemet gondolom ilyen törékeny hajónak, akár a társadalomra gondolok, akár az egész emberiségre, gondoljuk csak meg, hogy hány erőnek vagyunk kiszolgáltatva még mindig, ma is van földrengés, van lavinaveszély, és nem kell részletezni, mennyiféle módon ki vagyunk szolgáltatva annak a természetnek, amit még ráadásul tönkre is teszünk, hogy aztán az visszaüssön ránk. Törékeny hajónkat bizony még ma is viharos szelek, aszály és árvíz, fagyok és egyéb veszélyek táncoltatják, károsítják meg. Aztán a társadalmi erők, most ebben nem megyek bele jobban, csak éppen felvillantom, itt élünk Magyarországon, naponta halljuk, hogy milyen állapotban vagyunk, ki vagyunk szolgáltatva, akár egy kis irodakukacnak, aki átveszi vagy nem veszi át a kérvényemet, a beadványomat a hivatalban és packázik velem, vagy ki vagyunk szolgáltatva a bankoknak, ki vagyunk szolgáltatva különféle társadalmi erőknek. De ki vagyok szolgáltatva a saját életem mélységeinek is, mert bennem is félelmetes erők és viharok kavarognak néha. És démoni erők is kavarognak ebben a világban, amelyek képesek összetörni a hajónkat, az emberiség hajóját, és az én kis hajómat is. Na mindezeknek a viharoknak ki vagyunk szolgáltatva a magunk törékeny kicsi életében, de hála Istennek, hogy vannak Szentlélek erők is, vannak segítő, viharokat csöndesítő erők. Jézus, emlékezzetek arra a jelenetre, Jézus rászólt a viharra, hogy csend legyen, és elcsöndesedett a vihar. Nézzük a másik képet, azt, hogy hajótörés. Aki hajózik, az vállalja a kockázatot, hogy hajótörést fog szenvedni. Az első dolog, amit itt hangoztatok, az az, hogy relatív dolog, ez viszonylagos dolog, hogy hajótörés. Ha egy 16 éves lány úgy érzi, hogy vége a világnak, elhagyott a szerelme, és öngyilkos lesz, akkor ott hajótörés történt. Én hiába mondom neki, hogy ez nem hajótörés, ha ő annak éli meg, akkor az én elemi kötelességem az, hogy tiszteletben tartsam az ő kínlódását. Más valaki meg játszik könnyedséggel, túllép egy szerelmi csalódáson. Tehát a hajótörés ez egy relatív fogalom, az embereknek a tűrőképessége, a kultúráltság, az önfegyelme, a hite, mindez belejátszik abba, hogy ki mit él meg hajótörésnek. Még ilyesmit is mond a Biblia, az első Timóteusi levél első részében, a hitet, jó lelki ismeretet megtagadván hajótörés szenvedtek a hitükben. Ilyen is van. A hitben is lehet hajótörés szenvedni. Nézzünk néhány olyan krízispontot, ahol sokan hajótörés szenvednek, csak röviden. Például a karrier. A karrierben is lehet hajótörés szenvedni, és attól félek, hogy az elkövetkezőkben egyre többször lesznek ilyen hajótörések, tehetséges, művelt mérnökök és egyéb értelmiségiek munkanélkülivé lesznek, vagy már így is indulnak eleve az életnek. Akivel ez megtörténik, az hajótörés szenvedett. Vagy valaki nyugdíjba megy, és nem tud mit kezdeni magával. Ugye eddig fontos voltam, most senki vagyok. Vagy egy haláleset, valakivel összenőtt az életem, és a halál letépte rólam, és itt vagyok hajótöröttem. És a testi betegség, egy infarktus, ami hirtelen lebénítja az embert, ez nagy hajótörés, ez zátonyra futás. Nagyon sokféle lehetőség van arra, hogy hajótörést szenvedjünk, vagy legalábbis úgy érezzük, hogy nincs tovább, összetört a hajó. És most egy meglepő ígét olvasok fel, ami tovább visz a gondolat menetünkben. Pál a II. Korintusi levélben elmondja, hogy a missziói szolgálatai során milyen sok szenvedésben volt része. Elmondja, hogy megkövezték, elmondja, hogy börtönbe vetették, és talán nem figyeltetek föl eddig erre, hogy ebben az egészen megrendítő felsorolásban ez is ott van, hogy háromszor szenvedtem hajótörést. Egy ét és egy napot hányódtam a tenger hullámai. Amiről tehát most beszélünk, az már negyedik hajótörése Pál apostolnak. Nap túlélő volt ez az apostol. Ebből mindjárt egy praktikus tanítás következik. Jó, ha tud úszni az ember. Meg kell tanulni úszni. A hajó összetörik, és semmi segítség, de legalább 24 órán át, ha fenntartom magamat, akkor egyszer csak jön a segítség. Most az úszni tudás itt most azt jelenti, hogy fenn tudok maradni a hajótörés után is. Nem veszek bele végérvényesen a habokba. Fenn tudok maradni, mert valaki megtart. A megtartó, az Isten fia Jézus Krisztus. Pál apostol háromszor szenvedett már hajótörést, és eddig még mindig túlélte. Hatalmas evangélium ez, hogy a hajótöréseket ha el is szenvedünk, de túl lehet élni, nem kell belepusztulni. És itt mondom a nagy evangéliumot, hogy senki számára nincs garancia arra, hogy nem fog hajótörést szenvedni. Sőt, még arra sem, hogy csak egy hajótörést fog szenvedni az életében. Az evangéliumnak a nagy ígérete az, hogy mindegyiket fel lehet dolgozni, fel lehet dolgozni, ha az ember egész élete a megtartó Isten markában van. És olyan jó Jézusnak erre az elnevezésére, erre a nevére gondolni, amikor itt a hajótörésről beszélünk, meg arról, hogy beleveszünk a hullámokba, hogy összecsaptak a fejünk felett a hullámok, hogy megtartó, szabadító, megtartó a mi Úrunk. Olykor összeszorítja a markát az Úristen, és megszorongat egy kicsit, de aztán kisimítja, hogy ismét sétálhassak a tenyerén. Ha az életed a megtartó Isten markában van, akkor a hajótörés az nem lehet a végső valóság. Akkor nem veszel bele semmibe, akkor fennmaradsz. Túl lehet élni. Az az evangélium, hogy lehet egyszer, kétszer, háromszor, négyszer is hajótörést szenvedni. De mindegyiket túl lehet élni, ha hiszem azt, hogy az Isten tenyerében, az Isten szeretetében van az életem. Vagy hát valamikor nem hiszem. Éppen nemrég néztünk meg egy filmet, egy Monte Cristo grófja feldolgozást, szép, romantikus film, de volt benne egy mondat, ami nagyon megfogott, amikor ott van If várának a börtönében, a főszereplő, és ugye mellé kerül egy idős abbé, és ő mondja ennek a teljesen hite vesztett fogolynak, hogy vagy ő először azt mondja, hogy én már nem hiszek Istenbe, és akkor az abbé csak annyit mond neki, hogy nem baj, ő hisz benned. Ez a mondat, ez annyira megfogott. Van ilyen, hogy kikopik a hitünk, a hajótörést szenvedünk, mi is a hitben, de akkor, ami megtarthat, hogy arra gondolok, hogy ha én most nem is tudok hinni az Istenben, az Isten hisz bennem. Ez a keresztény hit egyik nagy reménysége, az Isten tenyerében, szeretetében van az életem, még a testi halált is túl lehet élni, mert Jézus Krisztus megígérte, és a saját példájával megmutatta, amikor feltámadt. Sőt, egészen fantasztikus dolgot olvastunk, ez a Pál apostol nem egyszerűen csak túlélte a hajótörést, hanem Isten ezt mondja neki, neked ajándékozom a többieket, a te kedvedért a többiek is életben maradnak. Ez azt jelenti, hogy lehet úgy hajótöröttnek lenni, hogy az én krízisem segítség a másik hajótöröttnek. Ha én az Isten szeretetében élem át az én hajótörésemet, akkor segítség lehetek a fuldoklónak, aki mellettem ugyanolyan hajótörésben kínlódik, mint én. Hát lehet, hogy pontosan ott Pál mellett sokan voltak, akik először éltek át életükben hajótörést. Pál már negyedszerre, már volt mondani valója nekik. Isten gyermekei is belekerülnek a hajótörésekbe, de ők számolhatnak azzal, hogy a negatívum pozitívra fordul. A negatívum az, hogy összetört a hajó, de az Úristen képes arra, hogy az én hajótörésemből nyereséget adjon egy csomó embernek körülöttem. Ez most nem részletezem, csak utalok rá. Rengetegszer megtapasztaltam lelkipásztori, lelkigondozói szolgálatomban. Éppen azzal tudtam vigasztalni, ami korábban nekem is fájt, hogy nekem is sérülés volt, mit nekem is valahogy fel kellett dolgozni. És amikor erről csak így röviden beszéltem, már ez, és csak annyit mondtam, hogy tudom, hogy mi mész át, már ez félig meddig gyógyító volt. Használja Isten a sebeinket, a sérüléseinket. Befejezem egy másik történettel, ismerjük azt az újszövetségi történetet, ahol vihar kerülnek a tanítványok, és elvész minden reménységük az életben maradásuk felől, és akkor megjelenik Jézus, és az örök, fékezhetetlen, szenvedélyes Péter azt mondja, hogy Uram, mondjad, hogy lépjek ki a hajóból, és menjek oda hozzá. És azt mondja erre Jézus, hogy hát jöjj. És Péter akkor kilép, és megy a hullámokon. És egyszer csak elkezd süllyedni. Hát ismerjük ezt a csodálatos tanítást, hogy vagy a hullámokra nézek, vagy Jézusra. Vagy a hullámokra, az elveszített hozzátartozómra, az összetört házasságomra, a föllázadt gyerekemre, hajótörés szenvedett karrieremre nézek, és akkor elsüllyedek, vagy ezek közepette fölnézek Jézus Krisztusra, és akkor egyszer csak a parton vagyok. Talpon a hullámok között is. Ez az evangélium, hogy van szabadulás, Jézusra néz az ember összetörött hajója roncsain, vagy a tenger hullámain hánykolódva, Jézusra néz az ember is, megszabadul. Jézusra kell nézni, és a szabadulásnak az öröme bejárhatja az életemet. Ahogy ez az evangéliumi történet befejeződik, ámulva szólnak a hajóban, ez valóban Isten fia, ezt hirdetem nektek, testvéreimnek, barátaimnak. Jézus Krisztus valóban Isten fia, és aki föltekint rá, az megbátorodik, annak elrendeződik az élete. Jézus Krisztusban van a fennmaradás, a megtartása, szabadulás. Amen. Innen folytatjuk majd jövő héten. Most válaszoljunk Isten igére a következő énekünk szavaival.